Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Wegner Krisztina, környezetvédelmi szakjogász. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mi is a témánk? A témánk egy most záruló uniós program. No de, ez a program azért érdekes, mert segíti Észak-Macedóniát abban, hogy a hulladék gazdálkodás tekintetében sikeresen felkészüljön az uniós csatlakozásra. Talán itt már felkeltettük a hallgatók érdeklődését. És mi a különlegessége ennek, hogy ez volt az első olyan uniós program, ahol a magyar állam delegáltja volt a projektvezető.
Így van.
Zárójelbe teszem hozzá, hogy a Kékbolygó Alapítvány, tehát a mi alapítványunk nyerte meg ezt két évvel ezelőtt. Ez nem kis büszkeséggel töltötte el bennünket és a munkatársaimat. És hát egy esztendőt töltött Észak-Macedóniában. Elég alaposan megismerte a vidéket.
Elég alaposan.
Nézzük meg, hogy pontosan hogyan is nézett ki ez a konzorcium. Tehát nézzük meg ennek a dolognak a formai részét, és aztán majd belemegyünk a tartalmi kérdésekbe. Tehát mi voltunk a konzorcium vezetők, kik voltak még a tagok, kik vettek részt ebben a munkában?
Hát alapvetően a konzorcium tagja, még rajtunk kívül, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon kívül, az osztrák környezetvédelmi ügynökség volt, az Umweltbundesamt. Ők nagyon magas szinten képviseltették magukat, de úgynevezett junior partnerek voltak, tehát kisebbségi partnerek. Nagyjából a munka 15-20%-át végezték el. Viszont ezen kívül, mivel mi egy nagyon jó munkát szerettünk volna letenni, ezért meghívtunk spanyol, illetve észt szakértőket.
Észt?
Észteket, mert hogy az észteknek van a legjobb elektronikus kormányzati rendszerük.
Igen, az informatikai rendszerük.
Az informatikai rendszerük.
Nagyon-nagyon gyorsan átálltak, és nagyon jól is működik egyébként a kormányzati informatikai rendszer, tehát azt bekapcsolták.
Így van, mivel az egyik lába ennek a munkának egy informatikai rendszer alapjainak a letétele volt, így úgy gondoltuk, hogy mi is jók vagyunk, de azért ők a legjobbak, ezért meghívtuk őket, illetve Spanyolországból hívtunk egy kollégát, aki a korábbi jogszabály, egyik jogszabály kidolgozója volt, és úgy gondoltuk, hogy őt meghívjuk két hétnyi munkára, mert ő ismeri legjobban azt a jogszabályt, amit ő tett le annó az asztalra.
No, tehát ez egy nemzetközi brigád
volt
akkor. Két éves munka. Most még mielőtt ennek a részletekbe belemennénk, azért nézzük meg, hogy megérkeznek Észak-Macedóniába. Ugye ott, aki járt a Balkánon, annak azért azt gondolom, hogy van személyes élménye arról, hogy a környezeti kultúra mondjuk nem egészen olyan, mint Svájcban. Tehát lakossági, vállalati, még nyugodtan mondhatom, hogy kormányzati szemléletváltásra is biztos, hogy szükség lesz a jövőben. Milyen méről indul Észak-Macedónia? Mi volt a tapasztalatuk?
Hát ugye én egy kicsit korábban érkeztem már, mert én korábban jártam már Észak-Macedóniában, ahhoz képest fejlamennyien fejlődés tapasztalható, de messzebb vannak, mint mi. Egészen nyilvánvalóan teljesen mások a prioritásaik, vagy mások voltak, és ugye az uniós csatlakozás nekik nagyon nagy előrelépés abban, hogy teljesíteni kell bizonyos feltételeket akkor is, ha mondjuk akár a kormányzat, akár a lakosság számára nem ez a legfontosabb. A környezetvédelem annyiban van fókuszban, de nem hulladékgazdálkodási fókuszban, hogy Skopje, ugye a főváros, ez egy völgyben fekszik, és nagyon rossz a levegője, Európa egyik legrosszabb levegőjű városa, ezért ilyen szempontból környezetvédelemben érdekelt a lakosság, mert ők is tudják, hogy egészségtelen a környezet.
Ez alapvetően smogot jelent.
Ez alapvetően
széntüzelésű erőművek,
lakossági hulladéktüzelés.
Vagy lakossági hulladék.
Nagyon-nagyon komoly a lakossági hulladéktüzelés, ami nekünk, már bocsánat, hogy ezt mondom, ez egy nagyon rossz kifejezés, kapóra jött, mert könnyebb volt megszólítani a résztvevőket. Náluk elindult egy folyamat már 18-ban, ugye az uniós csatlakozásra való felkészüléssel, így nem érkeztünk szűz terepre, de hát azt kell mondani, hogyha az ember jár abban az országban, ez egy gyönyörű ország, hatalmas természeti adottságokkal, én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy látogasson el arra felé, de minden tiszta szemét. Tehát bárhova megyünk úton, útfélen, mindenhol ott van a szemét, és én azért használom ezt a kifejezést, mert ha az ott van, akkor az nem hulladék, mert az nem érték, hanem valamilyen negatív értékkel rendelkező dolog.
Tehát akkor mélyről indultak?
Nagyon mélyről indultunk.
Nagyon mélyről indultak. Na akkor nézzük, hogy mi is volt a feladat. Mit kellett elvégezni ebben a két esztendőben? Ha jól tudom, és akkor pontosítson, de mindenképpen egészítse ki majd, amit én most kérdésformájában megfogalmazok, hogy az egyik cél az volt, hogy ennek a hulladékgazdálkodásnak, a tervezett hulladékgazdálkodásnak a jogszabályi, intézményi, pénzügyi, infrastruktúrális és informatikai hátterét teremtsék meg. Tehát egy meglehetősen átfogó, ha úgy teszik, minden részletre, és aztán majd a tartalmi részére is kíváncsi lennék, de most nézzük ennek ezt a mondjuk így intézményes, jogszabályi, pénzügyi részét, tehát ha jól tudom, akkor ezeket kellett kidolgozniuk ennek a konzorciumnak.
Ez így van, a hulladékgazdálkodáson belül egy elég speciális ágazatnak, tehát nem az lakossági hulladéknak, hanem bizonyos hulladék áramoknak, mi teljes átalakítását tettük le az asztalra, egy olyan intézményt dolgoztunk ki, egy teljesen új intézményt, aminek előfutára sem ebben az országban, sem nagyon sok európai országban nincsen, amely megoldhatja és egy ilyen nagy ugrást tud teremteni ahhoz, hogy tisztább legyen minden, és ennek minden részletét letettük. Tehát mi 2 év alatt eljutottuk oda ezt az országot, hogyha elfogadják ezt a koncepciót, és elfogadják ezt a jogszabálycsomagot, akkor ők nagyon rövid időn belül nagyon komoly látható eredményeket tudnak elérni, és úgy látható eredményeket, amit mi lakosok is láthatónak fogunk megítélni.
Igen, de akkor ennek több előnye is lesz, mondhatni, több legyet tudnak ütni egy csapásra, hiszen tisztább lesz a környezet.
Így van.
Ez nyilván segíti a turizmusnak, mint ágazatnak a fejlesztését. A lakosság egészségesebb körülmények között tud élni. A vállalatok működéséhez is egyébként például tisztább lesz a levegő, kevesebbet fognak betegeskedni a dolgozók, tehát ennek van üzleti haszna is. És így tovább, és így tovább. Na most azt mondja, hogy készen van ez a csomag, ezt el kell fogadni, majd rákérdezek arra is, hogy ehhez hogyan áll a szkopjai kormány, de nézzük meg ennek a tartalmi részét. Tehát a hulladék gazdálkodásnak mely részére vonatkozik, milyen, ugye ezt szokták mondani a szakértők, hogy hulladék áramok, tehát milyen hulladék áramokra vonatkozik, lakossági, vállalati, műanyag, üveg, plasztik, tehát egy kicsit avasson be a részletekbe.
Ez egy nagyon speciális körre, van egy úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősségi elv, ami egy nagyon speciális szervezési és finanszírozási modell, de majd erről biztosan beszélünk, és ezek alá nagyon jól meghatározható anyagáramok tartalmaznak, így az összes csomagolási anyag, műanyag, fa, papír, fémek, minden, amivel csomagolunk, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai, az akkumulátorok és az elemek, illetve Macedónia abból a szempontból egy érdekes térség, hogy ők korábban elfogadtak egy jogszabályt, ami nagyon előremutató, aminek a kidolgozásában egyébként szakértőként mi már akkor részt vettünk, tehát náluk az olaj, a gumi, a broncs, az elhasznált járművek és a textil is benne van ebben a körben. Ez azt jelenti, hogy ezekre a hulladékok, amiket felsoroltam, egy nagyon speciális finanszírozási és szervezési rendszert hoznak létre, tehát ezeket kezdik el úgynevezett szelektíven gyűjteni. Így ebből a formából adódóan ez a lakosságot és a vállalatokat is érinti, hiszen bárhol termelődik meg ez a típusú anyag, ez bekerül ebbe a finanszírozási és szervezési rendszerbe.
Ezt egy állami vállalat fogja csinálni, koncesszióba adják, magáncég csinálja, egy cég, több cég csinálja, tehát Hogy néz ki majd ennek a végrehajtása?
Ahogy mi végül is letettük ezt az anyagot, ez egy magáncég lesz, amely átvesz bizonyos nagyon komoly állami feladatokat, állami nagyon komoly felügyelet mellett. Azért nem lett végül ez egy állami cég, mert rettenetesen nehéz. Lasszóval kell fogni az embereket a közszférába kint is. Azt hiszem, ez mindenhol probléma, hogy nagyon-nagyon nehéz jó szakembereket ma már vissza vagy átcsábítani a közszférába. Egyrészt, másrészt ezt a rendszert a magánszféra finanszírozza jelenleg is majdnem mindenhol. Így végül a koncepció az lett, elfogadás a közös egyeztetések alapján, ez egy nagyon komoly vita volt egyébként, nem csak a minisztériummal, hanem a magánfelekkel is, hogy ez egy magánalapítású cég lesz, meghatározott alapítói körrel, kötelező alapítói részvétellel, tehát bizonyos jogi személyek kötelezően alapítóként részt vesznek ebben, viszont az állam nagyon komoly felügyeletet lát el ebben, viszont a cég teljesen önállóan dolgozik azokban a feladatokban, amit nagyon tételesen meghatároztunk számára.
Ugye nagyon sok anyagot felsorolt. Nekem az egyik veszőparipám az elektronikai hulladékoknak az újrahasznosítása, mert hogyha figyelembe vesszük azt, és ez mindig nagy rácsodálkozást szokott kiváltani, amikor ezt elmondom, hogy egy tonna mobiltelefonból 150-szer annyi aranyat tudok kinyerni, mint egy tonna kőzetből. Egy tonna kőzetből nagyjából 2 grammot, egy tonna mobiltelefonból meg több mint 300 grammot. Ezzel mindenki ugye elcsodálkozik. Tehát az egy óriási előrelépés, mert ez még Magyarországon is még egy megoldandó feladat, tehát hogy ezt meg fogják csinálni. No, de ugye végig sorolt ezeket a hulladékáramokat, ugye ez kell ahhoz, hogy a lakosság gyűjtse, kellenek megfelelő gyűjtési pontok, gondolom, ahol ez a fajta szelektivitás megtörténik, ez kuka vagy hulladékudvar, nem tudom milyen megoldást választottak, lehet, hogy is, és utána van egy feldolgozás, ugye erről beszéltünk, hogy ez egy magáncég lesz. Az a kérdés, hogy ezt lehet-e nyereségesen csinálni?
Ez a cég nem a hasznosítási oldalon száll be, hanem egy úgynevezett koordináló funkciót fog ellátni. Tehát ez a cég önmaga nem fog gyűjteni, nem fog hasznosítani, hanem a meglévő szereplőket fogja egy transzparens rendszerbe, bocsánat, hogy ezt mondom, de beleerőltetni. A jogszabályi feltételek adottak voltak, a végrehajtás pedig nem. És a jogszabályi feltételek sem úgy, hogy megfeleltek volna az uniónak. Tehát kell valaki, aki átveszi az állam ellenőrző és kvázi ilyen szupervíziós feladatait, hogy végrehajtassa a szereplőkkel azt, ami a kötelezettségük lenne, illetve meghatározza a kötelezettségeket. Tehát például a gyártóknak azt, hogy tisztában gyártsanak, hogy elkülönítetten gyűjtsenek, például a közszolgáltatóknak, hogy adjanak igenis lehetőséget a szelektív gyűjtésre. Az, hogy a hasznosítók valóban riportáljanak tényleg azt az anyagot, ha bejön az anyag, akkor azt valóban kezeljék, ne álljon hegyben valahol. Bocsánat, hogy ezt mondom, de talán ez így érthető, hogy nem engedjük a szereplőket csalni, és nem engedjük a szereplőket a rendszeren kívül lenni.
Vagy ellustulni.
Hát például ellustulni sem, így van. És ugye ez, hogyha nincsen az államnak egy nagyon erős végrehajtó ereje, ami jelenleg nincsen, akkor mindenki ellustul, és mindenki azt csinál, amit akar. És ezek az anyagáramok abból speciálisak, hogy nem az államnak kell beletenni a pénzt a gyűjtésbe, meg a hasznosítás szervezésébe, hanem az korábban említett kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján magáncégeknek kötelező ezt finanszírozni. Viszont, hogy ezt hogy teszik, hogy valóban finanszírozzák-e, vagy csak papíroznak, ezt ki kell mondani. Nagyon sok helyen gyártják a papírt, hogy hú, hát mi nagyon sokat gyűjtöttünk. De ha bemegy egy ember egy hulladékudvarba, az nincs ott. Ennek az új intézménynek az a szerepe, hogy egy transzparens rendszer teremtsen, megteremtse az adatszolgáltatás alapjait, és mindenkit nagyon szigorúan ellenőrizzen. Mert mi azt látjuk a kinti adatok alapján, hogy a már működő hulladékanyagáramokban, így a csomagolásban 60%-a az anyagoknak nincs benne a rendszerben. Az azt jelenti, hogy 60%-a valamilyen módon kikerüli ebben a részvételt.
Tehát vagy papíron gyűjtötték csak, vagy valamilyen módon értékesítették feketén. Tehát kamu a dolog, bocsánat, hogy ezt mondom.
Így van, és ugye az a 60% az nem is fizetett azután, tehát azok az úgynevezett gyártó cégek, talán ezt egy mondatban érdemes elmondani, nem a gyártó, tehát akik valóban készítik, hanem akik abban az országban először forgalomba helyezik, ebben a rendszerben mi ezt hívjuk gyártónak, tehát az első forgalmazót, őnekik ezt finanszírozniuk kell onnantól kezdve, hogy bejön az országba, onnantól, hogy egészen odáig, hogy hasznosul ez az anyag, ez egy kötelezettség. De hát, hogy ezt megteszik, vagy nem teszik, mi úgy látjuk, hogy 60%-a be sem jelentkezett ebben a rendszerben. Az meg, hogy mit csinálnak, az meg egy külön kérdés.
De akkor az egy nagy kérdés, hogy az állam, vagy akár ennek ez a cég, amiről beszéltünk, ez elég erős lesz ahhoz, hogy ki kényszerítse, ki követelje, rászorítsa részben a gyártókat, forgalmazókat, elsőként forgalmazókat, részben a lakosságot arra, hogy betartsák ezeket a szabályokat. Akkor azért ez egy hosszú folyamat lesz.
Ez egy nagyon komoly feladat. Ugye maguk az ellenőrzési jogok azok hát részben rendelkezésre álltak, de nem ismerik ezek az országok azokat a jó gyakorlatokat, amik nálunk például már megvannak, vagy egyéb európai országból. Azt azért el kell mondanom, hogy nagyon jó ez a nemzetközi együttműködés, ugye, illetve a kékbolygó korábbi esettanulmányai, mert képben voltunk azzal, hogy melyik országban mit csinálnak jól, és átvettünk más gyakorlatokat is. Például, hogy bevonjuk a VÁM vámosokat, illetve az adószakértőket, az adóellenőröket ebbe. Hiszen ezek az országok, Macedónia pici, 1,8 millió ember lakik, ott nem nagyon gyártanak valójában, semmit, mindent importálnak. Ha meg tudjuk fogni a vámnál ezeket a cégeket, és azt tudjuk mondani, hogy hoho, hát itt van egy cég, akinek fizetési kötelezettsége van, és lehet, hogy vámot fizet, de nem tesz eleget a hulladéknak, már is van egy olyan ellenőrzési pontunk, amire nem gondolt senki, és már is bevisszük ezeket a rendszereket, ugye nálunk ez a rendszer így alakult annó ki Magyarországon, és ez egy nagyon jó gyakorlat volt.
De csak az alapján, amit most az elmúlt percekben elmondott, én azt feltételezem, hogy azért nem kevés érdeket sértettek már az előkészítés során, meg azzal a javaslattal, amit letettek az asztalra. Így aztán joggal merül fel a kérdés, hogy, és az ugye ez érinthet politikai, vagy sértett politikai érdekeket is, üzleti érdekeket is, személyes érdekeket is, hogy milyen volt az együttműködés a kormány, az Észak-Macedón kormány, az Európai Unió, hiszen végülis a finanszírozás az Uniótól jött, az Európai Unió, és a szakértők között milyen volt az együttműködés önök között?
Én azt kell, hogy mondom, hogy egy nagyon jó együttműködés volt. Én nagyon szerettem azokat az együttműködésüket, ahol néha van vita, mert az azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk meghallgatni egymást. Itt azért voltak viták a meglévő hulladékos szereplőkkel is. Ez a balkáni mentus, ez, vagy virtus, ez azért néha kiütközött, úgyhogy volt, amikor egyszerre beszéltek 20-an, de próbáltuk megoldani a helyzetet. A kormányzat részéről azt kell, hogy mondjam, hogy őrült nagy mázlink volt, mint nagyon-nagyon jó, úgynevezett, ugye ez egy IKER egyezményi együttműködés, ami azt jelenti, hogy én vezettem, de volt egy kinti vezetője is ennek a projektnek, és én a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy én egy nagyon-nagyon dedikált, egy nagyon jó szereplőt kaptam erre, aki néha igen személyes kapcsolatokon keresztül szervezett meg néhány együttműködést, mert ott is úgy működnek a dolgok, hogyha valaki valakit ismer, akkor az egy picit egyszerűbb. Én nem mondom azt, hogy mindenki hurrá optimista ezzel a dologgal kapcsolatban, de azok a szereplők, akik kulcsszereplők ebben, támogatják ezt az egészet, mert látják az eredményeket. Kiemelten igaz ez a helyi európai delegációra, nagyon jó kapcsolatot ápoltunk velük. El kell, hogy mondjam, hogy személyesen nagyon jó érzés volt, hogy minden évben van egy olyan gyűlés, hogy a hasonló projektvezetőket meghívják egy beszámolóra, és én voltam az egyetlen, akit felkértek előadást tartani, mert úgy ítélték meg, hogy a mi projektünk a legsikeresebb. Ebben nagyon sok munka van, mi tényleg mindenkivel leültünk beszélni, tehát nagyon sokat utaztunk, nagyon sok hulladéktelepen voltunk, nagyon sok önkormányzati, kormányzati szereplővel tárgyaltunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan koncepciót letenni, ami mindenki számára ismert, nem mindenki számára nagyon nagy boldogságot hozó, de mindenki érti a lényegét.
Most, hogyha elfogadja a kormány, azt hiszem, hogy ezen ez megtörtént, vagy néhány nap múlva ez meg fog történni, vagy viszonylag rövid időn múlva?
Ez jogszabályi kérdés lesz mindjárt.
Jó, de hát akkor majd tegyük fel, a kormány meghozza a politikai Igen. döntést, és azt mondja, hogy az a munka, amit önök elvégeztek, az elfogadható, az a cél, az a forma, az az eszközrendszer, amit kitaláltak, a szkopjai kormány számára támogatható. Eljutunk idáig. Meg lesz ez a döntés valamikor. Megnyomják akkor a zöld gombot. Mikorra valósulhat meg ez a rendszer, hogy a szakértők önök által elképzelt formában, hát nyilván nem 100%-osan, de zömében nagy részt már működik, érzékelhető az összegyűjtött hulladék, a feldolgozott hulladék mennyisége tekintetében már egy érzékelhető változást lehet látni Észak-Macedóniában. Mikor indulhat a program, mikor valósulhat ez meg?
Én azt gondolom, hogy ez akár egy éven belül. Ugye ehhez kell egy jogszabály elfogadása, minden anyag le van téve, maga a jogszabály tervezet is. Ugye mi tanácsadtunk, ők pedig kidolgozták a mi felügyeletünk mellett, illetve közösen csináltuk. Tehát, hogyha ennek a társadalmi egyeztetése megvan, és ezt a parlament elfogadja, akkor maga ez az intézmény, mi egy fél éves átmenetet adtunk ennek az egésznek, onnantól kezdve fél éven belül elkezdheti azt, hogy felállítják a szervezetet. Onnantól számítva, letettünk egyébként egy 5 éves munkatervet is nagyon részletesen, hogy mit kell az első 5 évben elérni. Onnantól kezdve az első év a teljes felkészülés, a számítástechnikai rendszer kidolgozása, az emberek felvétele, az iroda, az adatoknak, a valós adatok begyűjtése, stb. A második évtől ez képes eredményt produkálni. Tehát mi azt mondtuk, hogy például ennek a 60%-nak a tekintetében, hogy hányan értelmezik alternatívan ezt a rendszert, és nem vesznek részt benne. legalább a felét be lehet terelni az első évben ebbe a rendszerbe. A második évtől ez a rendszer teljes gőzzel tud működni, és én azt gondolom, hogy ha ez a rendszer teljes gőzzel működik, és azokat a nemzeti célokat, hogy mennyi gyűjtést kell produkálni, ugye százalékban meg van határozva kilogramban, ha úgy tetszik, akkor ez a harmadik évtől nagyon látványos eredményeket tud produkálni, az ötödik évre pedig fantasztikusakat. Ehhez azért szükséges az, és ezt megállapítottuk, és ebben nagyon nagy támogatást kapunk jelenleg is az európai delegációtól, a kintitől. Mi nagyon szeretnénk, hogyha a kormányzat kiírna egy úgynevezett technical assistance, technikai segítségnyújtási projektet, mert hiába van ott minden anyag, nincs meg a szakértői gárda hozzá.
De ez praktikusan azt jelenti, hogy visszamennének még segíteni, egy kicsit bábáskodni?
Szükség lesz rá.
Tehát az első mondjuk így van, tétova lépéseket segítenek megtenni, vagy hogy
így van.
Mondjuk... gyorsítják az adaptációs felkészülési folyamatot.
Igen, ez a diplomatikus kifejezése annak, hogy oda kell valaki, aki, illetve kell egy csapat, és ez a csapat mondjuk nagyon szívesen vinni ezt tovább, nyilván ez egy ugyanolyan pályázat lehetne, hogyha az kinti kormányzat eldönti, ami valóban gyorsítja a folyamatokat. Tehát részben azért, mert mi dolgoztuk ki, részben azért, mert mi már üzemeltettünk, hasonló, ilyen rendszer nincs, de hasonló rendszereket. Ez a szakmai tudás, ez átadásra kell, hogy kerüljön. Egyébként dupla zárójelben jegyzem meg, hogy bár nem célja a projektnek ilyen direkt módon, de hát azok a kollégák, akik részt vettek a kinti részről ebben, nagyon sok szakmai fejlődést tapasztaltak, mert olyan dolgokat tudhattak meg, ami náluk nincs. És mikor akár egy kávézás, vagy egy ebédes kint, azért ennek nagy kultúrája van, hogy el kell menni kávézni és ebédelni, ott előkerülnek a szakmai kérdések, és szerintem ez egy hatalmas fejlődés az ottani szakértők számára is.
Most két kérdés mindenképpen következik mindabból, amit az elmúlt percekben mondott. Felsorolt, hogy mi mindent kell megcsinálni, informatikai hátteret, szervezetet felállítani, embereket fölvenni, hát azért az elég költséges dolog. Ki fizeti mindezt?
A gyártók.
A gyártók. Tehát az államnak ez nem kerül egyetlen egy fillérjébe sem?
Azt nem mondom, hogy egyetlen egyben se kerül, hiszen lenne egy...
De nem rendíti meg a költségvetést.
Semmilyen formában. Tehát, hogy ez egy kerekítési hiba kategóriába tartalmazó költség. Ugyanis az állam számára egyetlen egy dolog van, nyilván be kell vezettetni ezt a rendszert, tehát a jogszabály elfogadásához. És utána ennek a rendszernek egy kicsit olyasmi, mint egy felügyelő bizottságát össze kell állítani, akik nagyon komolyan ellenőrzik ennek az intézménynek a működését. De ez, és semmi más. Az kerülhet még pénzbe, hogyha elfogadják azt a koncepciót, hogy a vámosok és az adósok is bejöjjenek ebbe a rendszerbe, oda fel kell venni néhány embert. Na, de én azt gondolom, hogy ha most én itt beszélek 5-10 ember felvételéről, ahhoz képest, hogy én itt 10 millió eurókról beszélek, ez nem költség. És a rendszert önmagát a gyártók finanszíroznák.
Jó, tehát az államnak akkor ez nem, tehát nem lehet azt mondani, hogy most nincsen a költségvetésben ehhez forrás, ezért nem tudjuk elindítani a projektet. A másik, ugye beszélt arról, hogy nagyon, tehát akik részt vettek szakértőként ebben a munkában, azok is sokféle tapasztalattal gyarapodtak. Ugye vannak még más országok is, más balkáni országok is, akik szeretnének az Unióhoz csatlakozni. Ez a két éves munka ebből a szempontból, az uniót figyelembe véve, tehát az unió számára is jelenthet-e olyan többlet tudást? Nyugodtan mondhatom, hogy modellértékű-e az a munka, amit elvégeztek, ami segíti a többieknek, az albánoknak, hadd ne soroljam, a többi balkáni országnak a csatlakozását, illetőleg erre, tehát a hulladékgazdálkodás területén való felkészülését.
Egyértelműen igen, de nem csak nekik, hanem az uniós jelenlegi tagországoknak is. A felzárkózó országoknak azért, illetve a csatlakozás előtt álló országoknak azért, mert ez egy olyan előrelépés lehet, egy olyan gyors előrelépés lehet, egy valódi gyakorlati eredményt produkáló előrelépés, amely megalapozza a tisztább környezetet, megalapozza a transzparenciát, megalapozza egy új iparág, a hulladékgazdálkodási iparág alapját. Nem lehet hulladékgazdálkodást fejleszteni anyag nélkül. Ha nincs bejövő anyag, ott nem lesz hulladékgazdálkodás. De amit mi csináltunk, ez még csak most indul az Európai Unióban, és csak egy anyag áramra általában. Az olaszoknál van, csomagolásra, az osztrákoknál ma már van csomagolásra és elektronikára, kell egy úgynevezett ernyőszervezet, amely segíti ezt a rendszert valóban működni, transzparensen, átláthatóan. És a többi országban ilyen nincs, de nagyon vizsgálják a lehetőségét. Ha ezt a modellt elfogadják, akkor ez példaértékű lesz a csatlakozás előtt álló országoknak is, de példaértékű lesz a tagállamoknak is, hiszen olyan gyakorlatot fog tudni bemutatni, amely jelenleg nincsen, és talán érdemes elmondani, hogy már van megkeresés arra, hogy meg szeretnék érteni, hogy mit csinálunk, és szeretnék átlátni azt, hogy mivel foglalkozunk. Jelenleg a Balkánról érkezett ilyen, de már Nyugat-Európából is hallottuk, hogy na, erre azért most mi kíváncsiak vagyunk, és valahol beszélgessünk arról, hogy mit tettünk le az asztalról.
A népi bölcsesség jutott eszembe, hogy lányomnak mondom, menjem is értsen belőle, tehát ez kicsit hasonlít ez a helyzet ehhez, hogy nem is volt valószínűleg az a célzott eredmények között, hogy jó, Észak-Macedónia készüljön föl, hopp, de közben mi is tudunk tanulni belőle, és mi is tudjuk ezt a tudást hasznosítani, mint régi uniós tagországok, kivétel nélkül, akkor ezek szerint mindenki. Igen. Akkor ez egy elég komoly járulékos haszon. Ez akkor még inkább indokoltá teszi, hogy visszamenjenek, és segítség a rendszernek a felállítását, és a kezdeti, mondjuk így, gyerekbetegségeknek a gyógyítását.
Ez így van.
Erre egy új pályázatot kell majd kiírni?
Egy másik típusú pályázatot, mert ezt abban a típusban nem lehet. Erről elindultak az egyeztetések. Úgy itt történt egy kormányváltás áprilisban, ami nekünk azért annyira nem jött jól, mert mire felállt az új kormány, addigra ez a projekt éppen kifutóban volt, de ezért ezt egyeztetjük továbbra is. És amennyiben ez kiírásra kerül, akkor legjobb tudomásom szerint számunkra ez egy érdekes pályázati modell lehetne, és mindenféleképpen pályáznánk rá.
Jó, tehát akkor egy, van még bunka.
Van.
Szívesen mennének vissza.
Bizonyám.
A csapat jó, az uniós együttműködés e tekintetben kiváló volt.
Kiváló.
A szkopjai kormány, az új is várja önöket, és ezt, ennek a modellnek a tapasztalatait nem csak a csatlakozásra váró balkáni országokban, hanem az Európai Unió már csatlakozott államaiban is tudnánk hasznosítani. Számoltam a kezemen, akkor nem, hanem 6 legyet ütöttek akkor egy csapásra.
Hát nagyon reméljük. Nagyon reméljük, hogy így lesz. Egyelőre így néz ki a dolog. A következő pályázat szakmai előkészítése megtörtént. A politikai döntéshozatal az, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez mindig kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz meg, de pont a héten volt ugye a záró tanácsi ülés ennek a projektnek, és ott valamennyi projekttanácstag azt a vágyát fejezte ki, hogy nagyon szeretnének minket nagyon gyorsan újra látni az országba, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes hozadéka a pályázatoknak, hogy mi másképp tudunk beszélni. Ha mi mondjuk, az nem kritika, ha mi mondjuk, az valahogy segítőkészség, és minden, ami ott van, és mindenki számára érthető talán, egy szakértő szájából könnyebben emészhető, például az, hogy nincs elég ember, például az, hogy más típusú gondolkodásra lenne szükség. Úgyhogy hát főleg a pályázat lezárása után én azt gondolom, hogy lesz még néhány érdekes beszélgetésünk arról, hogy tényleg tovább kéne ezt a dolgot vinni és megvalósítani. Az EU-ban például annyira komolyan gondolják, hogy ők maguk, van a Balkán országoknak is egy meetingje, én úgy tudom, hogy beszéltek erről a pályázatról, hogy ez nagyon sikeres volt. És
követésre méltó.
Hát én úgy legyen, bocsánat, nem vagyok babonás, de úgy legyen.
Jó, hát nagyon szépen először is szeretnék gratulálni ehhez. Tehát a 2 év munkájához szeretnék gratulálni, mert azt gondolom, hogy ez az elhangzottak alapján mindenképpen megsüvegelendő. Másodszor sok sikert kívánok akkor az újabb pályázathoz, és ahhoz pedig végképp, hogy ez a tudás ne csak Észak-Macedóniában, amit fölhalmoztak az elmúlt 2 évben, ez ne csak Észak-Macedóniában, hanem másutt is, akár Magyarországon is hasznosítható legyen. Úgyhogy ehhez kívánok sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm, és hogyha megengedi, akkor én a csapat nevében köszönöm, mert a másik nagyon jó faktor az, hogy egy fantasztikus csapatot hoztunk össze, úgyhogy én nagyon nem szeretném elengedni ezeknek az embereknek a kezét. Készen vagyunk bármire, és ott leszünk, akár a Balkánon, akár bármelyik más országban, hogy segítsük ezeket a rendszereket.
Hát sok sikert kívánok. Én pedig köszönöm a kedves hallgatóknak és nézőknek a figyelmet. Végnél Krisztinát, környezetvédelmi szakjogászt hallották, egy Én azt gondolom, legalábbis ez derült ki az elmúlt fél órában egy izgalmas Európai Uniós projekt végrehajtásáról, az az abban való közreműködésről további sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.